Válaszfalak építésének témakörével ismerkednénk meg a mai nap folyamán. A múltkori alkalommal ugye mondtam, hogy minden témakör bevezetésében azért valami kedv csinálásra van szükség, és ezt a kedv csinálót, ezt három gondolatra fűzöm föl, ugye egyik, hogy mennyire fontos ez a téma. Ha azt nézzük, hogy egy hagyományos építésű családi háznál a válaszfalazás készítésének a munkafolyamata milyen léptékű, milyen súlyú, akkor azt lehet mondani, hogy hát azért ez nem az igazán lényeges meghatározó munkafolyamatok közé tartozik. Rendkívül fontos, nyilvánvaló, hogy szoba és szoba között legyen fal, de sem költségben, sem időben, sem egyéb tekintetben, tehát a bonyolultságát, a kivitelezési folyamat bonyolultságát tekintve egyáltalán nem túlzottan összetett folyamat. Azonban, ha egy másik végletet nézek, és ugye ti itt a munkátok során, a hallgatói munkák során is, ugye nagyon szívesen barangoltok el olyan témakörökben, ami inkább ilyen nagyobb projektek, irodaháza, kulturális központok, és így tovább, és így tovább. Tehát abban a pillanatban, ha elmozdulunk ebből a klasszikus, hogy így mondjam, családi ház kivitelezésből egy kicsit érdekesebb vagy bonyolultabb világba, akkor azt fogjuk látni, és ma megpróbálok erre majd néhány szemetes példát mutatni, hogy borzasztó, innovatív, rendkívül jó minőségű válaszfal rendszerek, korszerű válaszfal rendszer megoldások vannak, aminek az építés technológiája, a kivitelezése, a kivitelezés pontossága, bonyolultsága, összetettsége jóval meghaladja azt a szintet, amit mondjuk klasszikus egy családi ház építésénél megszokhattunk. Tehát én nekem ezt a két szélsőséget majd megpróbálom mai nap bemutatni, és az a feladatom, hogy hát lássuk, hogy van a klasszikus, hagyományos, jól bevált rutin feladat, és vannak olyan feladatok, építési feladatok, amelyek azért ennél jóval összetettebb, bonyolultabbak, és hát valószínűleg nagyobb tudás, szakmai ismeretet is feltételez. Nyilvánvaló a hétköznapi építészmérnöki gyakorlatban, vagy a hétköznapi kivitelező gyakorlatban azért jellemzően a hagyományos építési feladatok, hagyományos építési válaszfalak fognak meghatározó szerepet játszani, ezért nyilvánvaló nektek, hát a mai nap során elsősorban majd ezt fogom ismertetni. A költségek tekintetében, ha mondjuk visszakanyarodunk a családi ház léptékéhez, azt lehet mondani, hogy a válaszfalazásnak a költsége, a teljes építési költség 1-3%-a között mozog, ez nem túlzottan nagy arány, tehát idézőben nem túl drága műveletekről van szó, átlagosan anyagárral és munkadíjjal együtt egy jó minőségű válaszfal 2500-3000 forintos négyzetméter áron előállítható, tehát azt lehet mondani, hogy hát relatíve nem túlzottan nagy anyagi kiadást jelent a házépítés folyamatában, mondjuk egy családi házépítési folyamatában a válaszfalaknak az elkészítése. Az időre vonatkozóan pedig azt lehet mondani, hogy ez viszonylag gyors feladatok, egy normál, földszintes, 100 négyzetméter alapterületű családi ház építésénél a válaszfalazási munkákra szánt idő 1-2-3 nap. Tehát néhány nap alatt néhány ember a szükséges falakat elkészíti. Ez csak azért is fontos, mert hogyha majd a gyakorlati feladat kapcsán felmerül, hogy valamiféle ütemtervet kell készíteni, akkor azért ne hetekbe gondolkodjatok, hanem abban a léptékű feladatban, amit ti kaptok, ez néhány napos időintervallumot jelent. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a hagyományos építésű szerkezeteknél azért olyan nagy extrák nincsenek, de nyilvánvaló szakmailag fontos erről tudnunk, azonban a korszerű megoldásoknál azért kellő, hogy így mondjam, ismeretet kell szerezni, hogy lássuk azt a palettát, azt a választékot, amiben gondolkodhatunk, ami egyáltalán döntéseknél felmerül. Néhány alapgondolat a fogalomtár rendszerben, ugye maga a válaszfal szerkezetnek a fogalma, helyiségek lehatárolására, tér lehatárolására, helyiségek elválasztására szolgáló szerkezet. Ugye azt lehet mondani, kiegészítés, hogy ebben vannak fix szerkezetek, és vannak mobil szerkezetek, majd mindegyikről lesz szó. Vannak az úgynevezett kiselemes válaszfalak, a kiselemes válaszfal építés, ez a hagyományos válaszfal építésnek a fogalomköre, amikor is valamilyen kisebb elemből, tehát durván egyik mérete általában 50 centi szokott lenni, a másik mérete 20-25 centi szokott lenni, tehát valamilyen elemből, ami nyilván különböző anyagból készülhet, ezekből az elemekből hát megpróbáljuk a válaszfalat összerakni, ezek az úgynevezett kiselemes válaszfal építések. Vannak az úgynevezett építő elemes válaszfalak, vizsgakérdésen nagyon gyakran a hallgatók az építő elemesnél a gipszkarton válaszfal rendszereket szokták ismertetni. Ez szakmai hiba, szakmai tévedés. Az építő elemes válaszfal a nagyobb építő elemekből. Ezek a nagyobb építő elemek általában már nem téglaanyagú építő elemek, hiszen borzasztó súlya lenne. Nagyon nehéz lenne velük válaszfalat építeni. Tehát ezek általában vagy valami szendvics panel szerkezetűek, vagy valamilyen gipszes anyagú, vagy valamilyen könnyített anyaggal készített válaszfal elemek, nagy méretű elemek. Fogok mutatni olyan elemeket, amik emellett magasak, tehát tulajdonképpen függőleges értelemben nem is kell a válaszfalazás építésével foglalkozni, csak egymás mellé kell őket sorolni. Tehát az építő elemes válaszfalak, azok valamilyen nagyobb, tehát a kis elemesnél egy nagyobb elemből készülő válaszfalak. Nagyon ritkán találkozunk vele a napi gyakorlatban, ennek az okairól fogok beszélni. És az építő lemezes válaszfal, ez a klasszikus gipszkarton válaszfal, de hát nyilvánvalóan nem csak gipszkarton borítás lehet egy vász szerkezeten, hanem más építő lemez jellegű borítás is lehet, ezért mondjuk, hogy építő lemezes válaszfalak, de hát ennek a fő gerincét persze a gipszkarton jellegű válaszfalrendszerek adják, amik valamilyen tartó vázra készülnek, és két oldalról borítva vannak, vagy esetleg csak egy oldalról vannak borítva, majd erre is ki fogok térni. Tehát ezek azok a fő fogalmi bevezetések vagy alapfogalmak, amire a mai előadás anyaga épül, és hát amivel valamilyen szinten, nyilván valamilyen szinten már ti is megismerkedtetek. Válaszfalazási technológiák sajátosságai. Hát kérem szépen, hogy az első funkció, az tehát nyilvánvalóan funkcióból kell kiindulni, hogy alapvető funkció, hogy a helyiségek között kell valamiféle lehatárolást csinálni, jellemzően ez lehet fix tömör, ez a klasszikus falazott válaszfal, lehet fix átlátszó, ez ugye ma, ha mondjuk egy irodaházat készítünk, vagy biztos a filmekben láttatok, amikor ilyen különböző ilyen nyomozókat egy ilyen munkaterületen mutatnak, ahol a főnök a lamellák mögül kukucskál ki és vizslatja, hogy az alkalmazottak mit csinálnak, ugye beosztottak. Tehát ezek, amikor ugye fix, de hát alapvetően mégiscsak valami átlátszósági követelmény van, és hát vannak a mobil mozgatható válaszfalak, amik hát ugye ennél is többet tudnak, hol itt vannak, hol ott vannak, majd erről részletesen lesz szó. Tehát gyakorlatilag a funkció az a lehatárolásnak a minőségét határozza meg. Nyilvánvalóan a klasszikus építésben a fix tömör válaszfal a meghatározó, de ma már egyre nagyobb szerepet kapnak a mobil mozgatható válaszfalak is. A felső képen egy gipszkarton válaszfal építését látjuk, amikor is mutatják a vászszerkezetet, az egyik oldalon fönn van a borítás, és hát nyilvánvalóan a másik oldalra is majd fel kell a borítás, de hát így szemléletesebben mutatja a helyzetet, a beépítési szituációt a kép. Innováció, építészeti kérdés, ugye az első sorban ugye a jobb műszaki paraméterek irányába megyünk el. A válaszfalaknál az egyik legfontosabb műszaki paraméter, amit alapvetően a gyártók, fejlesztők folyamatosan próbálnak ugye előrevinni, az akusztika. Az akusztikai kérdés, ugye normál esetben egy falazott építő elemes, tehát egy tégla válaszfal, egy klasszikus, porotem téglából készült válaszfalnak az akusztikai tulajdonságai, azok olyan 34, 35, 36 decibeles léghangátlást tudnak. Ez mondjuk egy átlagos homlokzati nyílászárónak felel meg. Hogyha ennél jobb minőségű akusztikai, jobb akusztikai minőségű lehatárolást akarunk a helyiségek között, például szállodát terveztek, vagy szállodát kell építeni, és a szállodai szobák között nyilvánvalóan ennél már egy jobb minőséget várunk el. Vagy egy irodaházba, a főnök irodája, és ugye a dolgozó irodák között esetleg egy jobb akusztikai paramétert várunk el, akkor nyilvánvalóan ez problémát jelent. A klasszikus, hagyományos, kiselemes válaszfalakkal ezek már nagyon nehezen elégíthetők ki. Tehát nagyon nehéz 45-50 vagy 55 vagy 60 decibel fölötti léghangátlásra fölmenni, és ott már alternatív megoldásokba kell gondolkodni, például a 60 decibel környékén gyakorlatilag már azt lehet mondani, hogy a gipszkarton, több rétegű gipszkarton akusztikai válaszfalak szinte már egyeduralkodók, tehát abban a pillanatban, amikor elmegyünk egy másik szférába, és nem akarunk több rétegű épített válaszfalat csinálni, akkor már egyértelműen a építő lemezes, tehát a vázas, szigetelt válaszfalak irányába megy a dolog. Tehát ez nagyon fontos, hogy a tervezésnél ezeket a követelményeket tisztán lehessen látni, pontosan tudjuk, hogy melyek azok az akusztikai értékek, amit el akarunk érni, és annak megfelelően kerüljön a válaszfalrendszer kiválasztásra, hiszen ugye ez később a kivitelezési feladatot alapvetően határozza meg. A másik ilyen innovációs szempont az a gyors építés. A válaszfalaknál, ha visszaemlékeztek a hagyományos, nem tudom, látott valaki közületek, azt a nagyon régi 60-as, 70-es években, 80-as években elterjedt és alkalmazott téglaválaszfal elemet? Látott valaki ilyet? Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hát lerajzolom ide a táblára. Őszintén szóval annyira ősinek tűnik a dolog, hogy az interneten nem találtam képet róla. Hát valószínű az internet később bontakozott ki, mint maga a válaszfal elem. Hát most nagyon sematikusan így nézett ki, tehát körüreges volt, 6 és 10 cm vastagságban gyártották, 20x40-es volt a mérete általában, téglaanyagból és nútféderes volt, tehát fölül volt egy horony, alul pedig volt egy ereszték, és ennek az építése során, a falazás során, az elemek kötésénél a hézag viszintesen is, és függőlegesen is habarcs kitöltésű volt. Tehát ez habarcs kitöltése készült, viszintesen, függőlegesen. Tehát magyarul mondva minden falazó elemnél mindkét hézagot ki kellett habarcsolni. Rendkívül macerás. Hát ugye el lehet képzelni, hogy hát ugye egyrészt borzasztó sok habarcsot kellett megkeverni, hozzá felhasználni, és hát nyilvánvalóan az illesztéseknél ezeket a habarcs fugákat kilakítani nem volt túlzottan, hogy így mondjam, gyors és hatékony. Tehát a gyors építésnél az első, az a habarcsmentes kivitel. Ma ennek gyakorlatilag két formáját ismerjük. Az egyik formája, amikor hosszirányban nútféderes a kapcsolat. Tehát ez a kapcsolat nútféderes. Ez a klasszikus téglaválaszfal elem, amit a piacon kapunk. Nyilvánvalóan a vízszintes sorok között megmaradt a habarcs kapcsolat. A függőleges hézagokban azonban nútféderes kapcsolat van. Ez hasonlít a hagyományos nútféderes főfal szerkezetek falazások technológiához. A második előrelépés, amikor a vízszintes hézagokból is megpróbáljuk a habarcsot kiiktatni, tehát innen is megpróbáljuk a habarcsot kiiktatni, például ragasztást használunk, sikra csiszolt elemeknél, pólusbetonelemeknél, vagy betonelemeknél, tehát itt most különböző márkanevek mindenkinek eszébe juthatnak, amelyek ismert termékek, tehát ott ezek teljesen elterjedtek, tehát a másik lehetőség, amikor nem csak függőlegesen, viszintesen is próbáljuk a habarcsmentességet biztosítani. Tehát ez mindenképpen az építés hatékonyság, gyorsaságát befolyásolja. Azt szeretném mondani, hogy ezeket az úgynevezett habarcsmentes kivitelben építhető válaszfalakat ez nem adják ingyen, tehát nyilvánvaló, mivel a munkadíjnál itt egy spórolás lehetséges, hiszen gyorsan, hatékonyabban építek, hát ennek nyilvánvalóan ára van, hiszen ezeket a termékeket magasabb áron, fajlagosan magasabb áron kell megvásárolni, mint azokat a termékeket, klasszikus régi termékeket, melyek habarcs kapcsolattal rendelkeztek. Vakolatmentesség, ez is egy nagyon fontos prioritás, ugye egyre inkább azt várjuk el, hogy már a függőleges felületeken se kelljen vakolatokat készíteni, hát ez nyilván ugye itt is az elemnek a pontosságát, ott az elem pontosság, ez a gyártás kérdése, és hát nyilvánvaló az anyaghasználat, mert ugye vannak olyan anyagok, mondjuk az égetett kerámia termékeknél borzasztó nehéz olyan minőségű vagy olyan felületi pontosságot elérni, mint mondjuk egy pólusbeton terméknél, ahol ugye hát gyakorlatilag vágják a gyártás során az elemeket a gyárba. Tehát egy vágott felület hát valószínűleg ugye sokkal pontosabb tud lenni, mint egy égetés során kialakult felület. Ezért hát a téglafalakat jellemzően ma még mindig vakoljuk. Próbáljuk egyre vékonyabban vakolni természetesen, de hát a vakolás az alapvetően megmarad. Míg mondjuk a gyártott, tehát mondjuk pólusbeton termékeknél, itong falazó elemeknél, válaszfalazó elemeknél a vakolás már nem szükséges. Egy vékony simítással, glettelési jellegű felületképzésekkel gyakorlatilag a végleges burkolható vagy festhető felület elérhető. Tehát ez a vakolatmentesség kialakítása, hát ez szintén egy ilyen innovációs kérdés, amiben az egy gyártók folyamatosan ötölnek, vagy próbálnak kitalálni jobb és jobb megoldásokat. Hát most itt egy videó van beiktatva, hát nézzünk akkor egy videót, hát remélem sikerül a videónak a megtekintése. Hmm. Nem ezt a videót akartam. Itt jön a videó. Na, mi nem akarod a videót? Valamiért. Azt mondja, hogy kellene automatikusan indulnia, de valahogy nem akarja ezt. De akkor nem nézzük most meg ezt a videót. Kérem szépen, ezt a videót most valamiért, pedig nagyon akartam, de még küzdjünk vele, megéri, igaz? Szerintem megéri küzdeni vele, nagyon jó a videó. Fogok vele küzdeni, és ezt megpróbálom még akkor ezt elővarázsolni nektek. Elvileg ez kellene lenni a videónak. Igen. Slám. Kis hangot is adunk rá. Jövőbe tekintés. Márka nevet nem kell nézni. Nem tudom kivenni belőle értelemszerűen. Hölgy válaszfalat épít. Vízszintes függőleges hézak kialakítás megtörtént. No, kérem szépen, nagyszerű. Kérem szépen, bezárjuk az aktuális videót, tehát ugye a tanulság az, hogy ha netán a hölgyek otthon koncertezni szeretnének a hálószobába, anélkül, hogy a férjüket vagy kedvesüket zavarná a muzsikával, akkor néhány perc alatt egy kulcs elfogatását követően természetesen egy hasonló csinos szőke hölgy is kéznél van rögtön, aki érti a technológiát, hogy ezt hogy kell megépíteni, akkor ugye nagyon gyorsan elérhető kvázi a válaszfal létrehozása. Hát ez csak egy kis másik véglet volt, tehát ugye az egyik, az a klasszikus, kicsit izzadt pólóban dolgozó mesterember, aki ott gürcöl, hogy a téglából falat építsen, és hát a másik szélsőség pedig ez. Hát azért szeretném mondani, hogy árban nem ugyanott vagyunk. Tehát amit itt láttunk, ezt ne 3000 forintos négyzetméter árba képzelje el senki se, hanem sok-sok nullát tegyen mögé. Én magam nem is merném, mert elfáradnak kezem, annyi nullát kéne mögé rajzolni. Tehát itt egy más léptékről, más dimenzióról beszélünk, de ez is létezik. No, hát költségek arányában, ugye mondtam, 2-3%, és durva ez a 2500-3000 forintos négyzetméter ár, ami esetleg így a fejbe megragadhat, mint ökölszabály. Minőségkérdés, itt alapvetően ugye a műszaki követelmények teljesülése, itt jellemzően az akusztikai követelményekről beszélgethetünk, vagy bizonyos esetben tűzgátlási követelményekről beszélgethetünk, hiszen előfordulhat, hogy a válaszfalak egyben tűzszakaszokat határolnak el, vagy a válaszfalakkal olyan strangokat, vagy olyan gépészeti áttöréseket akarunk lehatárolni, aminek vannak tűzgátlási követelményei, tehát ezek a főbb műszaki paraméterek, illetve hát a felületi minőség, amire ma már kitértem, hogy hát ugye lehetőség szerint minél kevesebbet kell rajta vakolni, vagy egyáltalán ne kelljen vakolatot készíteni. Az alsó ábra mutatja a klasszikus válaszfal építésnek a csatlakozási kialakítását, közvetlenül a födémhez, és közvetlenül a födémnek az alsó, hogy így mondjam, járófelületéhez építjük a válaszfalat, tehát hogyha valaki a technológiai sorrendben elfoglalt helyet próbálja megközelíteni, akkor elsősorban arra kell gondolnia, hogy ez a szerkezetépítést követő legelső lépések közé tartozik, még az ajzat sincs kész, a falak nincsenek vakolva, a mennyezet teljesen natúr, a vasbeton felület vagy a födén felület látszik, és akkor készítjük el a vasbeton szerkezetek közé a válaszfal szerkezetet, tehát ez az alsó ábra ezt mutatja. Tehát röviden ennyit a sajátosságokról. Technológiai szerkezet kapcsolata, anyaghasználat. Mint említettem, ugye nyilván ti elsősorban a tégla anyagból készült válaszfalakat ismeritek, vagy lehet, hogy első körben erre gondoltok, de hát a piacon nagyon sokféle anyag van, amiből válaszfal építhető. Ott rögtön a felső ábra mutatja a könnyű beton elemekből készített válaszfalnál felhasznált terméket. Hasonló a mérete, mint a téglaválaszfalelemnek, hasonló a kialakítása is, látszik, hogy oldalirányba nutféderes kapcsolat, alul-felül pedig valamilyen habarcsos kapcsolat van az elemek között, és ebből hát kvázi lehet válaszfalat építeni. Miért nem szeretik a betonelemből készült válaszfalakat? Kérem szépen, hát az elsődleges probléma, ugye ha erre a válaszfalelemre felnézünk, akkor látjuk, hogyha ebbe gépészeti vezetékeket kellene vésni, vagy gépészeti vezetékeket kellene elhelyezni, akkor azt látnánk, hogy az a falvastagság nagyon vékony, a falvastagság teljes vastagságában, mondjuk 2-3 cm-ben akarunk egy vésést készíteni, akkor belül már rögtön a körüreghez kapcsolódunk, vagy az üreghez kapcsolódunk, tehát nagyon nehéz benne elhelyezni különböző gépészeti vezetékezéseket, vagy elektromos védőcsövezéseket. Tehát ennek van egy ilyen alkalmazási, felhasználási nehézsége, ezért a beton válaszfalazó elemekkel ritkán találkozunk. A mellette levő ábra az egy gipsz anyagú, egy körüleges gipsz anyagú válaszfalazó elemet tartalmaz. Talán ez is újdonságszerű nektek, vagy ritkábban találkoztok gipsz anyagú válaszfalazó elemmel. A gipsz anyagú válaszfalazó elemeknek az előbb említett kérdésben előnyös tulajdonságai vannak. A gipsz elem nagyon könnyen jól véshető. A gipsz elemnek a falvastagsága jellemzően vastagabb, ugye, mint ott a betonelemnél. Hát ez szemre is látszik. Hát viszonylag könnyebben elhelyezhetők benne a szükséges vezetékek. És van egy nagyon nagy előnye, hogy a gipsz anyag nagyon hasonlít azokhoz a felületképző glett anyagokhoz, ugye, amit alapvetően festésnél gipszes glett anyagokat használunk. A gipszes glett anyag anyagában nagyon hasonlít ezeknek a gipszeknek az anyagához, tehát nagyon jó anyaghomogenitást tudunk kialakítani, és ezért nagyon gyorsan, kényelmesen, egyszerűen alkalmazható később a felületképzés, mondjuk a festés, vagy akár a tapétázás is. Tehát a gipszes anyagokat szeretik, nagyon egyszerűen, könnyen fűrészelhető, tulajdonképpen kézi eszközökkel jól, gyorsan tudunk az építés során haladni. Azért, hogy erről is mondjak valami hátrányt, és az rögtön előny is, tehát a hátránya, hogy a gipsz anyagú termékek a nedvességet nehezebben viselik. Erre persze a gyártók rögtön adnak választ, és olyan gipszanyagú termékek is kaphatók a piacon, amik ellenállnak valamilyen szinten a nedvességnek, úgynevezett impregnált falazó elemek, ugyanúgy, mint ahogy gipszkartonlapoknál is vannak, kimondtam, vizes helyiségbe elhelyezhető gipszkartonlapok, hát itt is vannak olyan gipszelemek, amik kimondottan ugye jobban bírják a nedvességet, és azokon a helyzetekben, azokon a szituációkban, amikor a nedvességtől valamiest félni kell, miért kell félni a nedvességtől? Hát például ajzatbetont fogok majd készíteni, miközben a fal szerkezetem a födémen áll. Az ajzatbetonban meg nedvességet viszek be, mert a keverés során vizet használok. És ez a víz beszívódhat a válaszfalba, és a válaszfal elem fölszívja a vizet. Ugye, hát ez egy klasszikus probléma. Nem azért, mert locsoltam, nem azért van víz, vagy mert csőtörés van, persze attól is lehet víz, de hát az építés közben is előfordulhatnak nedvességforrások. Jön egy nagy eső például, ez beázik a ház. Ugye, hát ez egy abszolút normális jelenség az építés kivitelezésben, hogy hát bizony nincsenek benne a nyilászárók, hát lehetnek beázások, és akkor a víz, hogy a padlón a födémen összegyűlik, és hát a téglafal meg szívja föl magába, és ezek a gipszes elemek, ha felszívják a vizet, nagyon lassan engedik ki magukból. Tehát ez egy probléma. Ezért itt, amikor ilyen szituációk vannak, azokban a pozíciókban, például az alsó indulósornál, vagy a vizes helyiségekben, vagy olyan csatlakozásoknál, akkor ezt a úgynevezett hidrofóbizált, tehát ami jobban bírja a vizet, olyan elemeket kell alkalmazni. Hát ez egy ilyen kivitelezési dolog, hogy ezt majd nézni kell nyilvánvalóan. De hát jellemzően a piacon van, alkalmazzák, és hát ez is egy nagyon-nagyon piaci szegmens, nagyon pici az a piaci szegmens, ahol ezeket használják. Tehát nem túlzottan elterjedtek, de léteznek, és javaslom nektek, hogy fontoljátok meg a döntéseknél ezeket az alternatívákat. Ugye jobb alsó képen látjuk a klasszikus, hogy így mondjam, téglakerámia válaszfalazó elemet. Ez a piac döntő hányadában ezt látjátok, tehát kimentek építkezésre, ilyenekből készülnek a válaszfalak, és hát itt pedig egy ilyen szerelt, egy kompakt kapcsolódással kialakított szerelt válaszfal rendszert mutatunk, paneles jellegű kialakítás. Hát ezek a főbb válaszfal konstrukciók, és hát ugye van a építő lemezes válaszfal konstrukció, erre a következő képeken fogok majd vetíteni megoldásokat. Műszaki követelmény, hangszigetelés, tűzállóság, vízfelvétel, ugye itt már erre kitértem, illetve a méretpontosság és a válaszfalaknál fontos kérdés az ütősállóság, tehát ami a helyiségek között valamiféle ilyen dinamikai kapcsolatot jelenthet. Mondjuk dörömbölök át a szomszéd szobába, hogy kisfiam, aludjál már, maradj csöndben, ne bömböltesd a tévét, akkor ez egy gipszkarton falnál, egy egyébként gipszkarton falnál lehetséges, hogy ez egy fizikai átláthatóságot is eredményez. Mondjuk egy ilyen betontéglafalnál meg lehet, hogy a kezem fájdul meg. Tehát ugye ezek a különbségek, alternatívák lehetnek olyan szituációk, ahol ezek fontos szempontok, és a tervezésen ezt figyelembe kell venni. Kérem szépen néhány kép továbbra is a válaszfalazó elemekről. Ugye ott fönt egy nútféderes és egy sima bütűs kapcsolattal készült pólusbetonfalazó elemet látunk. Ott a bal felső képen egy készítését látjuk, vagy hézagolását látjuk a gipszkarton elemes válaszfalnak. Az egy zöld jellegű táblából készült, ez jelzi, hogy ez egy ilyen impregnált felület. Itt jobb oldalt alul egy másik termék, ami szintén nútféderes kapcsolatú, ott pedig egy hagyományos, ilyen kisméretű téglára, vagy magasított téglára hasonlító lyukacsos téglát látunk. Ebből például 15 cm vastagságban viszonylag jó akusztikai paraméterekkel rendelkező válaszfalakat tudunk építeni, hiszen ugye a léghangátlásnál alapvetően a súly befolyásolja az akusztikai tulajdonságot. Hát szemmel láthatóan ebből olyan jó nehéz falak létesülnek, és hát ezzel nyilván van az akusztikai követelmények jobban kielégíthetők, ha van ilyen igény. Tehát itt néhány ilyen példát. Itt látunk a szerelt kialakításra néhány szép példát, ugye ott fönt egy ilyen átlátszó részt, itt lent pedig egy tömör és egy átlátszó kapcsolatot, és emögül a lamella mögül szokott kikandikálni az a szép szőke hölgy, amit a videón láttunk. Szerintem, ha sokáig néznénk a képet, lehet, hogy meg is jelenne, és akkor itt is ránk mosolyogna, kikacsintana, hogy menjünk be egy zongorázásra oda abba a szobába, és gyakorol, és nézzük meg, hogy nem szűrődik ki a hang, ugye például. Néhány rendszer, kapcsolati rendszer sémát, vagy kapcsolati sémát mutat ez az ábra, amit a kivitelezés során alkalmazhatunk. Az egyik, amikor közvetlenül a fal szerkezethez rögzítünk, például egy ilyen szerelt válaszfal rendszert. A másik, amikor a vakolatra rögzítjük, a harmadik kép, azt tudja, hogy mit mutat a harmadik kép? Hogy ez milyen rögzítési megoldást mutat? Valaki tudja? Most ott mihez rögzítettünk? Hát kérem szépen, falszerkezethez rögzítünk, a kérdés az, hogy mi az a függőleges, sötéten pöttyözött sáv, vagy vonalacska, vagy réteg, vagy szerkezeti elem, amit jelölnek ott függőlegesen. Ki tudja megmondani, az micsoda lehet? Senki nem mondja, ne vicceljetek. Az egy falborítás, az egy gipszkarton falborítás, egy építőlemezes falborítás. Mert ugye az építőlemezzel nem csak falakat lehet csinálni, hanem vakolatot lehet helyettesíteni, hiszen állati jó ilyen egységes felületet ad. Tehát a vakolat helyett, hogy ne vigyünk be nedvességet, hogy a válaszfalat nem kell vakolni, mert gipszkartonból van, és a falat, a főfalat sem akarjuk vakolni, mert azt meg kéne, akkor oda készíthetünk egy úgynevezett falborítást, egy építőlemezes falborítást, amilyen gipszpogácsákkal oda fel van rögzítve. Hát ezt mutatja a harmadik kép, amikor egy olyan csatlakozás van, hogy nem vakolt felülethez kapcsolódunk, nem a szerkezeti falhoz naturba kapcsolódunk, amire vakolat készül, hanem egy falborítás fog majd megvalósulni, és hát ezt mutatja a kép. Ugye ebből is az látszik, hogy először a válaszfal fog elkészülni, aztán majd a falborítás. Ugye ez a kapcsolat jól mutatja ezt a technológia összefüggést. Kérem szépen, megnézzük, hogy hol tartunk időben. Még van 10 percünk, akkor menjünk tovább. Kivitelezői adatszolgáltatás és kitűzési ismeretek. Ugye a falazatoknál, amikor a szerkezetépítési falazatokat említettem, akkor ezt elég jó körbejártuk, ezt a témát. Igazándiból nagy újdonság nincs, de kisebb, lényeges eltérések adódnak. Tehát az első az alaprajzi méretek megadása. A válaszfalakat általában a főfal szerkezetektől szoktuk megadni. Nyilvánvalóan a válaszfalat a válaszfal szerkezettől is be lehet méretezni, vagy lehet kótezni, de mindig kell lenni egy olyan végpontnak, ahol valamilyen szerkezeti faltól el tudunk indulni. Ajtónyílások kérdése, utólagos tokkialakítás. Az építészek, főleg itt a hallgatókat említve, nagyon gyakran alkalmaznak olyan megoldásokat, amikor a válaszfal, a rámerőleges válaszfal csatlakozásnál elhelyezik ide a nyílászárót. Magyarul mondva, ez a méret, a nyílás méret, vagy kőméret, ahova a nyílászárót be kell építeni. Ez valószínűleg ilyen merényletet már mindegyikőtök elkövetett itt az egyetemi tanulmányok során. Ez a kivitelezők rémálma, amikor ilyet lát, ugyanis a folding tokos, vagy tokborítással ellátott ajtóknál, ugye attól függ, hogy mit használunk, vagy az utólagos beépítésű ajtóknál az ajtó tok szerkezete leegyszerűsítve így néz ki, amikor is van egy elalakú tok, ami tartalmazza magát a szárnyat, és van egy tokborítás, amit a másik oldalról rá fogunk helyezni. Most ahhoz, hogy ez itt, ezeken a felületeken stabilan felfeküdjön, ugye ez egy funkcionális követelmény, ahhoz itt kell lenni minimum 5 cm-nek. Tehát, ha ezt az ajtónyílást meg akarom csinálni, akkor ide kell csinálnom egy úgynevezett pöcköt. Ezt a pöcköt kellene megépítenem, hogy föl tudjam tenni a tokborítást. Ugye ha tudom, hogy kell egy 5 centis pöcköt építenem, akkor értelemszerűen annyival nagyobb nyílás helyet kell majd hagyni, hiszen oda ezt majd meg kell építenem. A kérdés persze úgy merül föl, hogy a kapható, például ott a fönt látható nagyszerű téglafalazó elemből, ahol 1,5-2 cm a horony és 1,5-2 cm az ereszték, érthető, abból hogy lehet ezt az 5 cm-es pöcköt téglakötésben megépíteni? Ezen gondolkodjatok el, és jelentkezzetek a Nobel-díj bizottságnál, ha megoldás megmarad. Hát nyilvánvalóan nem túlzottan egyszerű, fogalmazzunk így. Hát a kivitelezők erre mást mondanának, nem akarom sértegetni az építész kollégákat. Tehát ez egy probléma. Tehát mindenki vegye figyelembe, hogy a nyilászáró helyének megadásánál a megépíthetőség kérdését itt vizsgálja meg, hogy valóban fizikailag ilyen elemekből hogy lehet ezeket megépíteni. Az esetek döntő többségében, hát most nyilván ebből a téglából ezt nem lehet megcsinálni, tehát 5 centit senki nem tud falazni, ez ugye magától értetődő. Tehát nyilvánvalóan ott valami kiegészítő megoldások vannak, a kiegészítő megoldásoknak a magyarra fordított szóhasználata az a gányolás, tehát kiegészítő megoldások vannak, és a kiegészítő megoldások, hogy ide gipszkarton elemekből, vagy kis kibetonozással, vagy kivakolással, rabicolással, tehát valamiféle ilyen félre sikerült megoldások, megpróbálják létrehozni ezt a pöcköt, ami lehetőség szerint az első ajtó bevágódása nem dől ki, nem esik ki, és nem zuhan ki tőle az ajtó, és nem reped el a fal. Azt csak mellékesen mondom, hogy amikor a festőnek kell majd itt ezt a sarkot megcsinálnia, és ide majd beépül az ajtó, akkor mondjuk ezt kivakolni, kifesteni, és itt a megfelelő, hogy így mondjam, vizuális élményt elérni, az sem egy könnyű feladat, tehát azért ez inkább a hangyák szorgalmas világába tartozó dolog, mint a kőműves iparba. Tehát ezeket mind vegyétek figyelembe, hogy normál esetben hát ilyen szituációkat lehet, hogy ne hozzunk létre. Hát ha csak nem valami nagy késztetésünk van alaprajzi funkcióból adódóan, hogy ez így lenne jó, akkor meg el kell gondolkodni, hogy ez hogyan lehet majd, milyen válaszfalazási elemekkel, vagy milyen válaszfal rendszerekkel lehet egyáltalán jó megépíteni. Hát ilyen téglával elég körülményes, maradjunk ennyibe. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni, ugye az ajtónyílások kérdését. Az ajtónyílások kérdésénél a múltkor már kitértem rá, hogy a hazai gyakorlatban a DIN, az önorm, ezek járatos szabványok, mert a kereskedelemben kapható termékek jelentős része úgynevezett import termék, és az import terméknél, ahonnan importáljuk a terméket, annak szabványkörnyezete határozza meg a termékek méretét. Tehát amikor a nyílásokat kialakítjuk, és beírjuk, hogy 90x210-es, akkor azt vegyük figyelembe, hogy sem a DIN, sem az önorm ilyen jellegű méretkoordinátákat nem ismer. Tehát vagy nagyobbak, vagy kisebbek azok a szükséges ajtónyílások, amiben az ottani szabvány szerint ajtók beépíthetők lennének. Ezeket természetesen mind meg kell vizsgálni egy adott ajtó terméknél, hogy milyen szabvány szerinti méretezése van, és hogyha azt a szabványt megismerjük, és akkor látjuk, hogy a 90 az a DIN-ben 88, és értem szerint 88-as ajtó és nyilásszélességet kell hagyni, akkor azt tervbe hát nyilván úgy kell majd jelölni. Tehát ezek ilyen adatszolgáltatási kérdések, de nagyon sok építési hiba származik abból, hogy rosszul vannak megadva, rossz helyen vannak a nyilászárók jelölve, rosszul vannak megadva a nyilásméretek, és amikor megveszünk a terméket, megveszünk egy tűzgátló ajtót, ami mondjuk DIN szabvány szerint van méretezve, nem fér be az ajtó nyílásba, az acéltokot nem tudjuk betenni, acéltokból nem lehet legyalulni, meg nem lehet kifűrészelni belőle értelemszerűen, és akkor ezek mind ott szintén ilyen kiegészítő műszaki megoldásokat, vagy speciális műszaki megoldásokat, ugye idézőjelbe már a szóhasználat ismert, beugrik, tehát ilyen megoldásokat kell alkalmazni, és ez nem túlzottan szerencsések. Tehát vízszintes tégla kiosztás, egész tégla, a válaszfalaknál az egész tégla méret az úgy néz ki, hogy a falnyílásnál, tehát a falnyílást akarok kialakítani, akkor a falnyílásnál mindig gyári éllel kell a falnyílás felé nézni, és a következő tégla kötésnél van a vágott elem, ami elvileg egy feles elem kell, hogy legyen, tehát mindig a tégla kiosztást a vízszintes sorokba úgy kell meghatározni, hogy a nyílásoknál, vagy végcsatlakozásoknál, végfalaknál egész méretű elem adódjon, tehát falvégeknél egész méretű elem adódjon. Magassági szempontból a probléma ugyanez, a ma szokásos járatos válaszfalrendszereknél úgy kell kiosztani a sormagasságot, hogy fönt a födémnél egy 2-3 cm-es rés alakuljon ki, tehát a hézagot, a függőleges hézagot 6 és 16 mm között úgy kell elosztani a habarcs hézagot, úgy kell, hogy így mondjam, kimérni a falazási magasságot, hogy a végén 2-3 cm-es rés alakuljon ki, ami egy ék plusz purhab kitöltést kap. Nagyon sokszor az ékelést kiszokták hagyni, csak purhabban ki van fújva. Elvileg a termékkatalógusok mindenhol tartalmazzák az ékelést. Most, hogy aztán oda hogy lehet meg mivel ékelni, ez megint egy fantáziadús cselekmény értelemszerűen, mert azt írja a katalógus, hogy tégla ékeléssel ékeljünk. Hát kérem szépen, azt a 3 centit azt azért ugye el lehet képzelni, hogy tégla ékekkel ékeljük. Ez nem egy egyszerű feladat magunk között szólva, tehát 3 centis kis ékecskéket vágni téglából. A klasszikus, régi típusú, tehát ennél a típusú válaszfalnál úgynevezett válaszfal ékeket kellett készíteni, válaszfal ékek. A válaszfal ékek pedig úgy néztek ki, hogy a válaszfalat, a válaszfal elemet ferdén elvágták. És ezzel az elvágással, ugye nyilvánvaló, ha ezt elcsúsztatom értelemszerűen, amikor ezt elcsúsztatom egyik irányba, akkor ugye kis csökken a méret, ha másik irányba csúsztatom el, akkor pedig a magassági méret nő. Tehát ezzel az ékeléssel ezt a problémát nagyon jól lehet küzdeni. Nagyon jól lehet küzdeni. Azoknál a típusú blokkoknál, amit ott fönt a képen látunk, annál ez a ferdevágás annyira nem szerencsés. Röviden csak ennyit mondok, jó? Mielőtt nagyon megbántanék valakit is ezzel. Tehát itt ez a klasszikus válaszfal, az ék kialakítása nem olyan egyszerű. Tehát ne próbálkozzon vele szerintem senki, hogyha nem nagyon kényszerítik rá, de a régi típusú épületeknél ez egy létező járatos megoldás volt a régi típusú válaszfalazó elemeknél. Jó, a purhab az egy elfogadott dolog, de az ékelés akkor is számon kérhető. Egyéb kitűzési kérdések, merőleges kapcsolatok kérdése, födémcsatlakozás, ugye erre már kitértem, a merőleges kapcsolatok kérdése, hogy téglakötés van, vagy bütűs illesztés, ugye lehet a válaszfalnál bütűs illesztés, illetve lehet téglakötés is. Ha bütűs illesztés van, akkor az egyik fal előbb elkészült, és neki illesztem a másik falat, akkor itt valamiféle kapcsolatot kell kialakítani. Általában itt a lágyvas húzalom, ami merevítés szolgálja a lágyvas húzalom, ez van hozzá kötve a másik falszerkezetnek, mondjuk egy függőleges betonacél pálcájához, és ez biztosítja a rugalmas és jó minőségű kapcsolatot, vagy fix kapcsolatot. Tehát merőleges kapcsolatok kérdése, tehát hogy téglakötés vagy bütűs illesztés, főfal csatlakozásról ugyanígy el lehet mondani, hogy általában bütűs illesztésben vagyunk, nyíláshelyek kialakításáról beszéltem, áthidaló kérdése, áthidaló magasság. Kérem szépen, a termék palettába nagyon jól kaphatók, ma már, régen nem voltak kaphatók, de ma már kaphatók a külső tábla föl, az úgynevezett elemmagas áthidalók. Elemmagas áthidalók. Az elemmagas áthidaló az azt jelenti, hogy az áthidaló magassága, előgyártott áthidaló magassága megegyezik a csatlakozó válaszfal sor magasságával. Ez nagyon jó, ez nagyon szép, nagyon örülünk neki, de ebből az következik, hogy minden nyílásnál ezt az áthidaló magasságot ezt a válaszfal egész magasságának vonalába kellene meghatározni, ugye? És akkor most el lehet ezen szöszölni, hogy mekkora a válaszfal magassága, milyen sormagasságok vannak, és az azt jelenti, hogy a beltéri ajtóknak mind ugyanarra az egész méretre kellene kijönnie. Na most, hogyha az építészeknek a fantáziadús terveit nézem, akkor ez nagyon ritkán szokott érvényesülni, ugye? Mert a padló konstrukció általában fix, 10, 12, 15 centi, attól függ, hogy milyen akusztikai hókusz-pókuszt akarunk ott alul elsütni. A téglamagasság, a sormagasság fix, 25 centi, akkor innentől kezdve könnyen kijön, hogy minden áthidaló magassága, ha a tizedik sornál van, az 2, 20, 11. sor, tizedik sor, az 2, 50, 9. sor, 9. sornál 2, 25. Tehát minden áthidalónak a padló szint, tehát a födémhez képest 2,25-től lesz. Ha 15 centi a padló konstrukció, akkor az pont 2,10. Örülünk, mert azt szoktátok ráírni a tervre. Azt csak mondom, hogy a DIN-be 2,10-es magasság nincs is, meg az önorma sincs, de ez most egy másik történet. Ha viszont nem 15 a padló konstrukció, akkor ott fölül ugye bajba vagyunk, mert hát az áthidaló magassága megköveti a sormagasságot, mert elem magas áthidalót gondolunk. Tehát ezt végig kell gondolni, hogy az alkalmazott nyílásméret, a tervezett és beépítésre szánt nyílászáró, amit oda be akarunk majd tenni, az milyen összefüggésben van a választott válaszfalelem sormagasságával és a hozzá kapcsolódó elemmagas átidalónak az alsó síkjával. És ha ez nem így van, akkor itt jönnek a speciális műszaki megoldások, amikor itt kivágok, alátámasztok, mindenféle vállakat képzek, hogy megpróbáljam a megfelelő magasságba elhelyezni az átidalót. Tehát rendszerelemeknél mindig bánjunk csínyán, hogy a rendszerelemek akkor nagyon jók, hogyha maga a tervezés is követte a rendszer szabályait. Ha ebből kilépünk, akkor ez sokszor inkább több problémát okoz, mint amennyi előnnyel jár. Nagyon sokszor a válaszfalakban egyébként az áthidalót helyettesítik mindenféle sajátos műszaki megoldásokkal, két szál betonacélfut alul, beraktunk egy szép szálkamentes deszkát, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon leleményesek a köművesek, hogyha ez a probléma fennáll, akkor ezt hogyan oldják meg, de nyilvánvalóan a szakszerű megoldás az, amikor egy rendes áthidaló oda be van téve. Jó, áthidaló kérdése, áthidaló magasság, felfekvés problematikája, ami mind-mind kitűzés, adatszolgáltatás kérdéséhez kapcsolódik. A habarcs fogalmáról még egyszer nem akarok részletesen beszélni, mert a szerkezeti fal építésnél, a falazási munkáknál ezt elég jól kitárgyaltam, kiveséztem. Egyetlen egy dolgot szeretnék itt külön talán megemlíteni, hogy a függőleges és a vízszintes hézakképzésnél ugye vagy van habarcs, vagy nincs, erről ma már volt szó, de ma a válaszfal építésnél jellemzően, mivel kis mennyiségű habarcsról van szó, nagyon nem éri meg a helyszínen a habarcskeveréssel foglalkozni, tehát méz, homok, víz koncepciójába gondolkodni, hanem nagyon normális feltételekkel, egyszerű, gyors anyagellátást lehet biztosítani, habarcsellátást lehet biztosítani zsákos, szárazpor keverékekkel. A felső kép mutatja, hogy ezek így be vannak fóliázva, raklapon vannak tárolva, megrendeljük a szükséges mennyiséget, kihozzák a helyszínre. Nagyon-nagyon barátságosak az árak, tehát relatíve ezt nem kell nagyon megfizetni vagy túlfizetni, hogy egy ilyen jellegű habarcsellátást biztosítsunk. Én ma már mindenkit lebeszélnék arról, hogy azt javasolja az ügyfelének, vagy a kivitelezés során azt gondolja, hogy ő a helyszínen homokból, mészből és vízből fog falazó habarcsot előállítani. Olyan pici mennyiségről van szó, és olyan pici az árdifferencia, hogy ez ma már technikailag nem, tehát nem éri meg, na ezt akarom ezzel mondani. Jó, tehát habarcsellátás, az zsákos szárazporkeverék, vannak úgynevezett ragasztó habarcsok, amik a csempe ragasztóhoz hasonlítanak, az alsó termék az egy ilyet mutat, a pólusbetonfalazó elemeknél ugye elsősorban ragasztó jellegű habarcsokat alkalmazunk, nem a klasszikus habarcsokat, hát az is ugyanúgy zsákos szárazporkeverékben van, és hogyha múltkor az előadáson emlékszik arra a képre, mikor a nagyszerű deltás fiatalember a fúrószárral egy vödörbe össze az elegyet összekeverte vízzel, akkor ide ezt a képet ugyanúgy elképzelheti, mert pontosan ennek a habarcsnak az előállítása is így történik. Egy keverőszár bele a fúrógépbe, és hát egyszerűen a vödörbe összekeverjük a habarcsot. Pillanatok alatt megvan, és tökéletes. Néhány műszaki jellemző, szilárdság a falazó habarcsoknál, hát ugye itt is lemehetünk a klasszikus H2, H4, H6-os dimenzióba, de a falazó habarcsoknál H20, H30-as minőségű habarcsokkal dolgozunk, képlékenység, bedolgozhatóság, jól ismert kritériumok, ezek mind nagyon jól biztosítottak ezeknél a falazó habarcsoknál. Azt szoktuk mondani, a válaszfalaknál olyan speciális falazó habarcs igény nincs, ellentétben mondjuk a szerkezeti falaknál, vagy a hangátló falaknál, ahol akár cement jellegű habarcsokat kell alkalmazni, cement habarcsokat, vagy hőszigetelő habarcsokat kell alkalmazni. Itt a válaszfalaknál általában a klasszikus, normál falazó habarcsok alkalmazása teljesen normális. Technológiai sorrendben elfoglalt hely. Ma már említettem, tehát mikor kezdünk neki a válaszfal építésének, szerkezeti fal, szerkezeti födém, kész. Ugye erre látunk itt egy, és az első beltéri munkának számít. Tehát belül, ha valamit csinálunk, először válaszfalazásra indulunk. Miért? Kérem szépen azért, mert a válaszfalazás nélkül sem a gépészeti vezetékezést, sem az elektromos védőcsövezés vezetékezést, sem az ajzatozást, sem a vakolást érdemben nem tudjuk elkezdeni. Tehát amíg nincs fal, addig gyakorlatilag belül minden építési munka áll. Most elgondolkodtató lehet számotokra, hogy mondjuk, amikor egy irodaház projektet láttok, mentek át az Árpád hídon, és ott állnak az irodaházak, és még nincs meg belül bele a bérlő, azaz nem tudjuk, hogy milyen lesz az ő helyiségigénye. Mekkora szobát akar a titkárnőnek, mekkora szobát a vezérigazgatónak, és így tovább, és így tovább. Hogy lehet azt megoldani, hogy az épület meg kész? Hát kívülről teljesen kész. Sőt, vannak olyan szintek, ahol már dolgoznak bent, hát már a bérlő kibérelte. És akkor kell majd, ugye, amikor egy bérleti szerződés megkötnek, majd akkor kell az adott szinten kialakítani a helyiségeket. Akkor mi van ott? Ugye, ha azt mondjuk, hogy hát az elsők közé tartozik. Kérem szépen, az olyan esetekben, amikor ilyen utólagos válaszfalazási igény merül fel, utólagos tetőtérbeépítés például, vagy az említett irodaház esetek, és így tovább, és így tovább. Az esetek döntő hányadában nem falazott válaszfalakat alkalmazunk, hanem szerelt válaszfalakat alkalmazunk. Nem biztos, hogy olyan távirányító gombosat, amit a videó mutatott, de mondjuk egy gipszkarton építőlemezes válaszfal, az minden további nélkül ilyenkor egyeduralkodó. Tehát azokban az esetekben, amikor ilyen speciális helyzetek vannak a technológiai sorrendben adódva, hogy nem tudom megcsinálni, amikor kéne, akkor le kell mondanom arról, hogy ott hagyományos falazott válaszfalakat alkalmazok. A kérdés persze az, hogy szerintetek a hagyományos falazott válaszfalak, akár vakolatmentes vagy vakolt kivitelben, és a gipszkarton válaszfalak között lehet árban differencia? Nem akarok én itt most semmilyen termékgyártónak az imázsát rombolni, a tapasztalat azt mutatja, hogy van különbség. És sajnos ez a különbség, ez a szerelt válaszfal rendszerekre hátrányos. Jóval többe kerül az előállításuk, mint a klasszikusan épített válaszfalaknak. Ezért van az, hogy ha tehetjük, és számít a spórolás, a pénz, akkor nem nagyon szoktunk gondolkodni szerelt válaszfalakba, vagy gipszkarton válaszfalakba. Ha viszont nincs más lehetőség, akkor kénytelen vagyunk ebben gondolkodni, viszont tudni kell, hogy az viszont többe fog kerülni, jobban a pénztárcánkba bele kell nyúlni. Hát ez megint egy ilyen lamentálás, ugye, amikor a tervező a különböző termékek között lamentál, hogy akkor mi legyen, vagy a kivitelező, mikor a pénztárcáját, a költségvetését nézi, hogy mennyire vállalt el a munkát, és elmékedik rajta, hát akkor ezek meghatározó szempontok, a költségek, jó? Tehát az első munkák közé tartozik. Vízszintes falszigetelés, ugye ha a földszinten ugye, szigetelés készül, padlószigetelés, akkor a válaszfal alatt is el szoktuk készíteni a padlószigetelést. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, ugye gondoljatok arra, hogy mondjuk itt van egy helyiség, a homlokzati falak megvannak, homlokzati falak alól kilóg a szigetelés, ugye kilóg a szigetelésnek a csatlakozási része, és el akarjuk helyezni a válaszfalat, akkor értelemszerűen a válaszfal alatt készül egy szigetelési csík. Nem fogjuk az egész helyiséget leszigetelni, hiszen a válaszfal készítése során, mikor hurimáljuk a téglát oda, vágjuk a válaszfalazó téglát, stb., akkor megsérülhet a padlószigetelés, a vízszigetelés. Tehát értelemszerűen csak abban a sávban készíti el elsősorban a kivitelező szigetelést, ahol a válaszfal készül, és majd azt követően a közbenső helyiségekben majd ki fogják pótolni, és hát ott egy csatlakozás jön létre, nyilvánvalóan egy átfedése. Tehát el kell készíteni a vízszintes falszigetelést. Vannak olyan válaszfalazó termékek, ahol a válaszfal alá a termék gyártója egy speciális bitumen csíkot ad. Ez a termékrendszer része, hogy ne kelljen egy 50 centi szigetelő lemezt oda fölmelegítgetni, ugye? Mert lehet, mert ugye nem biztos, hogy van ott szigetelő szakember például. Most akkor malmozunk és várjuk, míg jön a szigetelő szakember, nem tudjuk elkezdeni a válaszfalazást. Tehát nyilvánvalóan, ugye ráadásul most van neki egy másik problémája, és hát gondoljatok végig. Hát ki akarom rajzolni a válaszfal helyét? Hát mire rajzolom ki? Hát az ajzatra kirajzoltam, aztán utána meg letakarom egy nagy fekete lepellel, ugye vízszigetelően rámelegítettem. És akkor megint hol lesz a válaszfal? Hát a jó fene se tudja. És akkor rajzolgatom a piros filctollal a fekete lepel tetején, idézőjelben, tehát bitumenes lemez tetején, hogy hol lesz a válaszfal. Tehát, hogyha ezeket az anomáliákat, vannak olyan termékek, ahol a gyártó a válaszfal szélességének megfelelően egy bitumenes csíkot ilyen tekercsbe hozzánk vág. És akkor azt mondja, hogy kérjem szépen, itt van. Na, az első sort, mikor kitűzted, hogy hol lesz a válaszfal, akkor ezt a tekercset oda guríts ki, és ez biztosítja majd a válaszfal szigetelését. Egyetlen egy probléma van vele, nem tudjuk hozzá csatlakoztatni a padló szigetelést, mert ugye nincs toldási lehetőség, mert ez pont olyan széles. De ezek létező megoldások, tehát ezzel találkozhatok a piacon, és hát ez mindezt a szigetelési problémát próbálja valamelyest megoldani. Tehát van ilyen, hogy el kell készülni a szigetelésnek valamilyen formában, és hát nyilván az aljzatbetonnak is el kell készülni. Képek mit mutatnak? Hát itt kérem szépen ezt a falborítást mutatja a felső kép, amit ugye az előbb ilyen nagy tanástalanság volt, hogy mi ez az a falborítás. Építő lemezes falborítás, semmi köze a válaszfalhoz, csak szeretném mondani, az érdekesség kedvéért van a kép beszúrva. Amikor ilyen pogácsákat elhelyezünk, ott a mester nagyon jókedvű, mosolyog, és akkor utána pedig ő felhelyezi ezt a falborítást, megnézi a függőlegességét, ugye ott egy alumínium létszel, ott azt a második kép mutatja, és aztán utána esetleg valamilyen módon mechanikus rögzítéseket is alkalmazhat, és hát itt az alsó kép balra pedig egy tetőtéri alkalmazását mutatja ennek a megoldásnak. Ennek közvetlen köze nincs a falborításhoz, de vagy a válaszfalazáshoz, de mivel az előbb olyan kicsit csodálkozva néztetek erre a dologra, hát ezt a képsort ide beiktattam. Megelőző munkák minőségi elvárásai, kérem szépen az induló sor a válaszfalazásnál ugyanúgy meghatározó, mint a szerkezeti fal építésénél. Tehát mindenképpen annyi habarcsot kell az alsó sor alá tenni, hogy az induló sornál ez biztosított legyen. Ha valaki ezt a régi típusú válaszfalazó elemet kapta a kezébe, most is néhány helyen vidéki téglagyárakban előfordul, hogy lehet venni. Nem túl nagy pénzekért, szeretném mondani, hogy viszonylag olcsón adják. Akkor az induló sornál ezt az alsó eresztéket, ezt az alsó, hogy így mondjam, pöcköt, ezt le kell faragni róla. Ugye, nyilvánvalóan, ha a korszerű válaszfalazó elemről van szó, ott alul nincs, hát ez teljesen sík, tehát ott ilyen probléma nincs, de ha valaki ilyen elemet kap, akkor az rögtön egy ilyen faragással kezdődik, és akkor innentől kezdve az alsó sor megvan, födémlehajlás kérdése, ugye ez felmerülhet, ezért van fönt ez az úgynevezett rugalmas jellegű kitöltés, ami például a poliuretán hab, és a szigetelés rögzítése legyen megfelelő, toldás legyen biztosítva, hát ugye erről már beszéltünk, ugye a válaszfal alatti szigetelés kérdése. Tehát ezek a minőségi elvárások, ami a kivitelezés megkezdésénél felmerülhet, nem túl bonyolultak, nem túl összetettek, általában szokott működni, nagy probléma nincs vele. Kitűzés, ugye kitűzzük a falazás felüli vonalat, hát itt a mesternél ugye ott látszik egy függőleges, hogy így mondjam, a kitűzés, amikor a falazati sorok egymás fölött ugye függőbe legyenek, ott a viszítes kitűzés mutatja az alsó kép, amikor egy ilyen zsinóros alkalmazás van, ezek teljesen megegyeznek a szerkezeti fal kialakításával, és az összes többi kitűzés, amiről már volt szó, mint adatszolgáltatás, az itt felmerül, nem fogom most részletesen elmondani őket, mert újdonság ebben így nincs, meg kell jegyezni, az kész. Műveleti elem, a falazás menete. Kérem szépen, ugye a sorok kialakításánál nútféderes kapcsolatot létre kell hozni. Külső vonalon, zsinort kihúzva, ugye a szélső sávokat tartani kell. Merevítő húzal kérdése. Ezt hadd mondjam, hogy a minden második sorba a válaszfalaknál, tehát minden második sorba, úgynevezett lágyvas húzalt kell elhelyezni. Mikor tudom a lágyvas húzalt elhelyezni? Hát ha habarcsos, a vízszintes sorkitöltés. Hát ugye, ha nincs habarcs, akkor mibe helyezem el a lágyvas húzalt? Felmerült a kérdés. Tehát akkor beszélünk lágyvas húzalról, ha olyan elemet használok, mondjuk téglaválaszfalazó elemet, ahol habarcsos a vízszintes fuga kapcsolat. Most a lágyvas húzal az egy 2,8 mm átmérőjű, ilyen tekercsbe lehet kapni, ilyen ón vagy cinkszerű színe van, azt húzzák ki, és az van a sorokba belerakva. Ez a merevítés szolgálja. Nagyon a mesterek nagyon gyakran ezt elutálják. Tehát a kivitelezés során ezt a lágyvas húzal témát ezt nem szeretik. Macerás. Na nem az a macerás, hogy belehúzom a téglasorba a lágyvas húzal, tehát van egy hosszú fal, és a hosszú falnál belehúztam a lágyvas húzalt, hát ez nem túl bonyolult. De most képzeljétek el, hogy az építészek ennél kicsit összetettebb válaszfalazási téralakítási kapcsolatokat hoznak létre. Ugye? sok pici helyiség. Ferde, íves és egyéb falakkal. Hát most ebbe az alaprajzi sémába, ugye egyik fal elkészül, jön a másik, harmadik fal, mindig bele kéne húzni a lágyvas húzalt, úgyhogy ezek tulajdonképpen még kapcsolatban legyenek a másik fal szerkezettel is. Hát ettől aztán tényleg is idegösszeomlást lehet kapni. Tehát azt szokták ilyenkor a mesterek mondani, ha pici cellázott a helyiség, WC például, kamra, vagy sok kis helyiségből adódik össze a térstruktúra, akkor ők azt mondják, hogy ez a lágyvas húzalnak az alkalmazására nincs szükség, mert olyan sűrűn vannak a fal kapcsolatok, hogy azok amúgy is kimerevítik egymást. Ezt alapvetően még akár el is lehet fogadni. Tehát nem teljesen irreális ez a gondolat, hiszen a lágyvas húzalnak alapvető merevítési funkciója van. Nyilvánvalóan, ha hosszú egyenes falszakaszokról van szó, akkor ez rendkívül fontos, hogy ez a merevítés meglegyen. Ugye középen azért elég nagy lehetne a kilengés vagy kihajlás. Nyilvánvalóan, ha viszont pici cellákról van szó, akkor ez a lágyvas húzalnak ez a merevítő funkciója azért annyira nem éles. Ez nincs leírva sehol se, de ha ilyet láttok, akkor nem feltétlen biztos, hogy bontókalapát csak kell visszamenni, és elbontani a WC falát, mert hiányzik belőle a lágyvas húzal. Akkor már egyszerűbb, hogyha úgyse veszük észre. De mondom, még fal nem dőlt attól össze, meg nem repett szana szét a WC-be, mert hiányzik belőle a lágyvas húzal. De elvileg kell bele, és a gyakorlatban is, ha tudjátok, meg kell követelni, de azért van ezzel kis macera, nem teljesen egyértelmű a helyzet. Jó? Végek lekötve, az azt jelenti, hogy amikor a falnak vége, akkor kilóg a lágyos húzal, akkor itt egy függőleges betonacél pálcát be kell tenni, és ahhoz kell kikötni a lágyos húzalt. Ha pedig egy másik falhoz csatlakozunk, akkor itt a másik falba előkészített fogadó, ami általában valami kampós szög vagy csavar szokott lenni, ahhoz kell rögzíteni a lágyvas húzalt, hogy onnan is ugye a falhoz való csatlakozás meglegyen. Na most mi van azokban az esetekben, amikor vízszintesen a sorak között nincs habarcs, ugye? Tehát nincs másfél centiméter vastag rés, vagy hát így mondom anyag, amiben ezt a lágyvas húzalt befektetem, hanem ragasztó habarcsos a kitöltés. Kérem szépen, ott is van ilyen funkció, ott is biztosítani kell a merevítést, ott viszont úgynevezett szalagokkal biztosítják, valamilyen perforált szalag, nem tudom, láttatok ilyen hilti szalagokat? Most nem akarok márka nevet mondani, villanyszerelők szívesen alkalmaz-e. Tehát ezek ilyen szalagszerű tervékek, tekercsbe kaphatók, ezek helyettesítik a lágyvas húzat, kis vastagságú, általában széles, és ezeket a ragasztó habarcsba el lehet helyezni. Tehát a merevítés abban az esetben is biztosítani kell, csak ott más anyag felhasználása, vagy más módon. Nyíláshelyek kialakítása falvég, ugye erről már beszéltünk, hogy a nyílásoknál mindig egész téglával kell indulni, és hát így lehet a megfelelő nyíláshelyet kialakítani. Falazási ugrások, tagozatok, faragás, vágás, ez mind-mind a művelet része, áthidalók elhelyezése vágkialakítással, csonkasorok kitöltése, vágás, kifalazás, ékelés zárósornál, purhab, téglakötés, téglafelület tisztítás. A téglafelület tisztítás azt jelenti, hogy a vízszintes habarcs, ez teljesen a felület síkig, tehát hogyha metszetben nézzük, akkor itt gyakorlatilag innentől idáig kell biztosítani a habarcskitöltést. Nyilvánvalóan a habarcs itt oldalt kifolyhat, ezeket le kell szedni, mikor friss az anyag, akkor ez könnyedén a könyveskanállal lehúzható, tehát a habarcstól a felületet meg kell tisztítani. Hát ezek a fő műveleti menetek, szakaszok menetek. Egy rövid utasítás van felvillantva, a rövid utasítást akár ha valakinek van kedve végig is olvashatja, de szerintem nem feltétlen szükséges ez most, ugye úgyis a fóliákhoz hozzájutok, tehát ott el lehet olvasni, az egyik termékgyártó cégnek az alkalmazás technológiai katalógusából van ide bevágva, beillesztve, és hát általában ugye most ezt végigolvassa valaki, akkor láthatja, hogy ez nem túlzottan bonyolult. Néhány apróság, ami esetleg feltűnést kelthet, ugye beszéltünk a lágyvas húzalról, beszéltünk a pálcákról, beszéltünk a rögzítésekről, hogy fa ajtótokhoz a lágyvas húzalt szegekkel ki kell kötni. Kérem szépen, ez csak akkor lehetséges, hogyha az ajtótok olyan, hogy falazáskor, a válaszfalazáskor kerül beépítésre. Ma már ilyennel nem, vagy csak nagyon ritkán találkozunk. Tehát ez a régi 50-es, 60-as, 70-es években járatos megoldás, amikor is az ajtótok szerkezete, a válaszfal ajtótok szerkezete, az a válaszfalhoz itt hozzá volt kapcsolva. És itt majd később a vakolaton egy takaró léces, hogy így mondjam, takarás lécesül. Ez a falazáskor beépített ajtó szituációja. Ma már ezt nem alkalmazunk. Ha ilyet alkalmaznánk, kapható a kereskedelemben ilyen típusú ajtó, akkor mielőtt a válaszfalazást elkezdem, ezeket az ajtókat ideiglenesen be kell állítani a megfelelő helyre, ugye függőben, egy oldalkitámasztással, egy belső kitámasztással, és ennek fogom a sorokat neki futtatni. Ezzel ti már általában nem fogtok találkozni, de hát itt az utasítás erre azért mégis kitér, hát ám legyen, de annyit, hogy legalább lássuk, értsük, hogy miről van szó. Fal végre mindig gyártott szélű egész kerüljön, vagy a fűrészelt szélű feleselem kerüljön, és nyilvánvaló, ha nutféderes a csatlakozás, ugye itt az elemnél, a vízszintes kapcsolatnál, ugye itt a nutféderes csatlakozás, és ugye egész elemnek kell a szélére kerülni, akkor ott ez az ereszték, ezt le kell vésni, tehát nyilvánvalóan akkor, hogy az ne álljon ki a falsíkból, és akkor azzal biztosítom az induló sornak a méretét. És hát, ugye az eresztéket ki kell ütni, egységes síkhályon rendelkezésre. Hát röviden ennyit a készítés menetéről. Mindenki érzéke nem túl bonyolult, tehát a mesternek azért nagyon összetett dolgokat nem kell csinálni. Na, egy kicsit a pénz részéről, elszámolási szabályok, felmérési szabályok. A válaszfalazást négyzetméterben számoljuk el, és nyilvánvaló, ha 10 centi vastag válaszfalat építünk, akkor annak is van egy négyzetméter mennyisége, az egy tevékenység, ha 6 centis válaszfalat építünk, az egy másik tevékenység, aminek megint van egy négyzetméter felmérése. Tehát minden eltérő vastagságú, eltérő anyagú válaszfalat önálló tevékenységbe jelölünk meg, és önállóan számolunk hozzá négyzetmétereket, nyílásokat levonjuk, habarcskészítés, mint keverékkészítés önállóan elszámolható hozzá. Állvány 3 méterig, ugyanúgy, mint a szerkezeti falépítésnél nem számolható el, tehát az a tevékenység része, és hát általában a falak a födémről készülnek, és így tovább, és így tovább. Minőségi ellenőrzés, műszaki ellenőrzés, szemrevételezés, sok újdonság nincs benne, legyen a felület hiánytalan, vágott elemek, egész elemek, hézagrajza szabályos, és így tovább, és így tovább. Tehát röviden, ha mindenki végigolvassa, akkor látja, hogy ebben nagy újdonság szintén nincsen, és a mérés, hát ott, hogy a falmagasság, sormagasság, nyíláshelyek, hangátló képesség, hogyha mondjuk lakáselvasztó válaszfalról beszélünk, vagy szállodai szobák közötti válaszfalról beszélünk, akkor ezek felmerülnek ugyanúgy, mint a szerkezeti falaknál. Itt az ábra mutatja egy ilyen vázas válaszfal építésének a menetét, amikor is, hát tulajdonképpen a vázrendszer van kialakítva. Ha valakinek ilyen diagnosztikai feladata van, akkor praktikus már ilyenkor, hogy így mondjam, ezeket a méréseket elvégezni, hiszen akkor még korrigálhatók. A szerelt válaszfalaknál van egy olyan probléma, hogyha ezeken különböző berendezési tárgyakat, szanitereket, WC-csészét, stb. El akarok helyezni, akkor mögötte szükséges egy erősítést beépíteni. Tehát a bordarendszert meg kell akkor ott úgy variálni, hogy ez a bordarendszer majd tudja fogadni azokat a rögzítő elemeket, amik fel akarunk rá helyezni. Akkor az ellenőrzésnél már most, mikor még mielőtt a borítás elkészül, meg kell győződni, hogy valóban ezeket beépítették-e. Most a válaszfalaknál, a szerelt válaszfalaknál az ajtó is ilyen. Tehát az ajtónak is van egy speciális vázszerkezete, amit kialakítunk a vázból, azért, hogy az ajtót biztonsággal tudjuk rögzíteni. Nem a gipszkarton tartja az ajtónak a tokját, hanem értelemszerűen a mögött levő vázrendszer tartja. Tehát azt már ilyenkor meg kell nézni, mert később, amikor rajta van a borítás, nem látom, csak akkor derül ki, amikor fel akarom fúrni a WC-t, hogy puff, beesik a tűbelhelye, nincs lehetőségem rögzíteni, és akkor mindent szét kell szedni, nagyon macerás. Tehát ez a fázis, a diagnosztikai fázis a szerelt válaszfalaknál előre jön, még akkor, amikor a vázszerkezetet készítik, bizonyos dolgokat már akkor meg kell nézni, hogy így mondjam. Na most a szerelt válaszfalakra vonatkozóan egyéb speciális felületi igények is vannak, ezt röviden csak elmondom, mert ezt itt az ábra nem tartalmazza, de jó, hogyha tudtok róla. De külső tábla. Na, valamennyit fejebb tud. A felületi minőség, felületi leti minőség. Ez a Q1, Q2, Q3, esetleg Q4. Kérem szépen, ez nem a Forma 1-es időmérő kvalifikációs fázisainak száma, vagy Räikkönen, vagy éppen Fisichella a Ferrarival vagy bejutott tovább, vagy nem. Ugye szegény Fisichella mostanában hát elég gyalázatosan szerepel azzal az autóval. Tudja valaki, hogy mi ennek az oka? Most csak így szoktátok ezt nézni, ezt a Forma 1-es ügyet? Azért érdemes nézni a Forma 1-et, ha már itt az építőiparról beszélgetünk, mert néhány építőipari cég szponzorál bizonyos csapatot. Ugye a múltkor már említettem, hogy a McLaren Mercedesnek az egyik legnagyobb szponzora, az egyik nagy függönyfa, nyilázáró, fémszerkezetű nyilázáró rendszerekkel foglalkozó cég. Hát most a márkát nem mondom, de itt az évszerek tanszékre kimentek, 50 táblán hirdetik magukat. Tehát a szponzorok ott vannak valamilyen formában. Hát de most nyilvánvalóan nem csak ezért érdemes nézni, csak azt akarom, hogy van neki építőipar vonatkozás, de ez nem onnan jött. Tehát a Q1, Q2, Q3, Q4, ez a felületi minőséget jelenti, az építő lemezes válaszfalaknál, amikor elkészültek a válaszfal szerkezetek, akkor az a kérdés merülhet fel, hogy itt a hézagok és a felületnek a glettelése milyen szinten van kialakítva. A Q1 az alap, és nyilvánvaló minél följebb megyek, annál több munkát, annál több felület előkészítő munkát végeztek el a válaszfal építése során. A csúcs, amikor az egész felület tulajdonképpen össze van glettelve, tehát gyakorlatilag a festőnek már sok dolga nincsen, mert a glettelést is a felületen elkészítették, hát ez ott a Q3, Q4 faktor, itt az a különbség, milyen vastag ez a glett, milyen anyagból van, most nem akarom cifrázni, mert ez benneteket annyira nem érdekel, de a lényeg az, hogy a szerelt falaknál, ha kimentek az építkezésre, akkor meg lehet kérdezni, hogy mi az a minőségi osztály, amire szerződött a vállalkozó, és nyilvánvalóan, hogyha ő ide szerződött, akkor az, hogy a hézagoknál elvégezte a hézagképzést, az nem elegendő, mert az egész felületen el kell végeznie a glettelést, és nyilvánvalóan, hogyha az alap, tehát a Q1-re szerződik, az csak annyit jelent, hogy a hézagoknál, ugye itt, ahogy a gipszkarton tábláknak a csatlakozásánál, ugye itt az üvegszövettel ez be van glettelve, tehát csak a hézagok vannak kvázi kijavítva, megcsinálva, és akkor ez a dolog el van intézni. A épített elemes válaszfalaknál ez ilyen nincsen, tehát ott a felületi minőségnél ezek a kategóriák nem léteznek, itt viszont a szerelt válaszfalnál ezek bent vannak még. Na, nem tudom, mennyi időnk van, néhány fotót tudok-e mutatni, szerintem igen, akkor néhány képsort nézzünk az egyéb kérdésekben. Kérem szépen, itt például egy speciális eset, tehát egy olyan eset, amikor különböző mondjuk WC helyiségeknek készítünk válaszfalat, nyilvánvaló eszünk ágával sincsen a WC helyiségbe téglaválaszfalat falazni mondjuk egy iskolába, vagy egy óvodába, vagy egy egyéb intézmény, vagy akár irodáz esetében. Hát itt erre látunk néhány példát, ahol például ilyen szerelt jellegű válaszfalak vannak, ez ilyen dizájn, le van gömbölyítve, stb. Akkor van ilyen, nem tudom, valaki járta a Monparknak a mellékhelyiségébe, ott ez vizuálisan, fizikailag is megtekinthető, amikor ilyen áttekintő védelem van a pisszuárok között. Jó néz ki egyébként, tehát ez is válaszfal, hogy a klasszikus képzetünket egy picit szofisztikáltabbá tegyük, tehát ezek is válaszfalak, akkor nézzünk egy másik, az úgynevezett lebegő válaszfal rendszercsoportot, akkor itt is néhány kép, ugye ez ilyen üvegekből van, ilyen keret, meg felső zsanér, meg pont megfogás, meg minden fene, ugye ezek is nagyon, nagyon szépek, elegánsak, vizes helyiségekben, irodákban, ilyen helyen jól használhatók. Itt egy színes kivitelben látjuk ugyanezt, ezek ilyen elemekből vannak összerakva. Őszintén szóval sokkal gyorsabban, hatékonyabban építhetők. Nem olcsók, de ha megnézem, hogy nem kell csempéznem, nem kell vakolnom, nem kell lágyvas húzalokat elhelyeznem, stb. Havarcsolnom, ilyesmi. Ezért látjuk, hogy ezeknek számtalan előnye van az építés kivitelezésbe. Itt egy ilyen kapcsolatot látunk, hogy hogy kapcsolódnak ezek az elemek egymáshoz. Itt így összességében ilyen látványkép erről a keretrendszerről. Hát ugye, ha mondjuk itt is ilyen nagyon, mondjuk az egyetemre gondolunk, azért egy ilyen komfortos WC-be lehet, hogy az ember másképp viselkedik, mint abba, ami itt ki van alakítva. Hát ez most csak egy ilyen közvetítő megjegyzés volt. De nagyon, nagyon szépek. De komplett rendszerek, nyilván kapunk hozzá zárat, pántokat, vasalást, mindent, tehát itt minden részlet ki van találva. Ez egy ilyen zsanéri az ajtónak, bennünket válaszfal szinten ez nem nagyon érdekel. Egy ilyen felső rejtett megvilágítás, ez is elég extra, jó pofa. Nézzünk, itt még vannak itt képek. Átmegyünk egy másik típusra, valami extrábra, mondjuk itt erre. Ez ilyen szendvics szerkezetű elem. Hát ezek is ránézésre nagyon hasonlóak, csak itt az anyag más. Tehát az anyag, ez ilyen fa furnírozás van egy ilyen szendvics szerkezeten rajta. Ez egy ilyen kórház belső, vagy orvosi rendelő belső tér. Szintén egy vizes blokk, vagy öltözőhelyiség, ha éppen úgy adódik, egy uszodába. Ha valaki uszodába öltözőt tervez, és akkor az öltözőblokkok válaszfalába gondolkodik, akkor például ez teljesen jók, ezek a rendszerek lábakon állnak, és nagyon, tényleg nagyon egyszerűen gyorsan építhetők. Hát legyen ez a záró képsora, hogy így a fiú kimosolyog a sárga ajtótok mellől. Tehát azt akartam mondani, hogy a válaszfalaknak a termékpalettája azért ma már egy kicsit más sok esetben, mint a klasszikus épített fal. Épített falakról elég sokat sikerült ma beszélnünk, és hát hogyha valakinek kedve van, akkor el tud mélyedni későbbi szakismeretekbe ilyen falakba. Hát köszönöm szépen az előadásnál az aktív részvételt. Jövő héten a Huszár Zsolt kollégám fog jönni. A gyakorlati órán csináljátok a gyakorlatokat, amiket én összeállítok nektek, és a kollégáim remélhetőleg jól vezénylik ezeket a feladatokat, és utána jövő héttől vasbetonépítés lesz 4 héten keresztül monolit és előgyártott szerkezetek. Nagyon hasznos, én is be fogok jönni, tehát azt javaslom, hogy mindenki, aki teheti, jöjjön be. Köszönöm szépen!